Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Molnár B. Tamás, a Bűvös Szakács blog szerkesztője, a Magyar Gasztronómia Egyesület társalapítója, gasztroszakértő a vendégem, és felelevenítettük tulajdonképpen hát kvázi a kezdeteket, amikor a kulináris kartával 2007-ben hogy megkavarták az állóvizet a magyar gasztronómia vizén, hát hogy mondjuk egy ilyen kis képzavart, és arról is beszéltünk tulajdonképpen Tamással, hogy amilyen módon ti megfogalmaztátok, meg amilyen módon, hát mondhatom, hogy kérlelhetetlenül mentetek bele a elvárásaitokba, sokak érdekeit sértette, meg a jó érzését is, vagy hogy mondjam, a büszkeségét. Mennyi volt ebből ez a önhittség, vagy magabiztosság, amit ez sértett, hogy ilyen kijelentő módon beszéltek, vagy mennyire az érdekeiket érintette a sértődött?
Hát is, de a szakmának egy részét ez valóban nem értették, hogy miről beszélünk. Annyira abban értek, amit saját maguk terjesztettek, és amit a sajtó is nagyon szívesen és boldogan és kritika nélkül átvett, ez a méltán világhíres magyar konyha, és a magyar szakácsoknak a csodájára jár az egész világ. Mondtuk ezt egy olyan időszakban, amikor egyetlen egy, legalább egy Michelin csillagos étterem nem működött.
Hát nem ütötte meg azt a szintet.
Nem ütötte meg azt a szintet, ami az egy csillag, ami végül is a jó étterem a maga kategóriájában, egy nagyon széles kategória, tehát van, amikor az ember a csúcs gasztronómiára asszociál, tehát olyan a szerviz, olyan az egész tálalás, amellett jó az étel természetesen, mert ez a legfontosabb szempont, néha pedig egy emelkedettebb szintű bisztró. Tehát amikor egy kis vendéglő, amit a hétköznapi ember is látogat, de olyan színvonalú az étel, a klasszikusokat úgy csinálják meg, hogy azok a legjobb arcukat mutassák. Tehát a legjobb alapanyagból, nagyon gondos.
Azt el lehet talán mondani, hogy az ember tudja, hogy mire számítson, nem? Tehát, hogy az egy jó elvárás.
Igen, igen.
Ha beülök, akkor tudom, hogy legalább milyen színvonalat fogok kapni, és nem érnek olyan jellegű meglepetések. Ha nem bánod, és nem kell abszolút felidézni minden részletet, de azért volt törés aztán a szövetségesek között is, ugye az MGN-nek is volt olyan időszaka vagy párharca, amikor ilyen egyet nem ért, és volt.
Én megmondom őszintén, hogy a mai napig nem értem, illetve pontosabban sajnos értem, tehát az egésznek, hogy egy kicsit a közönségben képbe legyen, hogy Új Péter, aki az Egyesületnek a tagja, a Népszabadságban írt egy cikket az akkori aktuális Bocuse d'Orral kapcsolatban, amikor azt hiszem bekerültünk. Vagy
ez a legrangosabb szakácsverseny, akkor egyik
legrangosabb. Egyike a szakácsversenyeknek, valóban nagy sajtóvízhangja van, hát egy kicsit ugye, amit mi nem szeretünk abban, és ezért amit úgy gondoljuk, hogy a hagyomány és evolúció az jobban szolgálja a szakácsoknak a fejlődését, tehát igen sok a show elem. A
szurkolás.
A nem csak a show elem, az egész dísztálon való tálalás, aminek az ég egyet a világon semmi értelme nincs. Egy kicsit ez az artisztikus zöldségfaragás irány, tehát, hogy a egyfajta ilyen öncélú látvány azért ott van, de minden esetre a Bocuse d'Oron legalább igyekszenek a szakácsok jó ételt is csinálni, mert ilyen-olyan körülmények között meg is kóstolják. Más kérdés, hogy az, amíg cipelik a tálat és kitálalják, az menthetetlenül kihűl. Tehát ott inkább azokon különféle trükkökön kell törjék a fejüket, hogy hogyan lehet melegen tartani addig az ételt, amíg eljut a zsűrig. Tehát a másik feladata a Bocuse d'Ornak a tányérszerviz, az rendben van, tehát az sokkal életszerűbb. Ugyanakkor ez, hogy a főelem és három gárnérunk, ami általában a gyakorlatban úgy néz ki, mint három ilyen faragott sakkfigura az étel körül. Hát ez, tehát mi végül is ezért csináltuk a hagyományos evolúciót, és annak idején ugye az Új Péter a cikkében arról írt, hogy rendkívüli siker, ez egy hihetetlen siker, hogy Magyarország, nem tudom én, az európai selejtezőn első vagy második lettünk, nem emlékszem, minden esetre nagyon jó helyezés volt az európai selejtezőből, de, és akkor ez a régi veszőparipája, hogy az élsport vagy tömegsport, hogy itt is a régóta uralkodó élsport szemlélet van, és akkor még aztán példákat hozott, hogy a kajak kenunak, mennyi pénzt költünk el rá, és hány ember nézi, a családtagok, és még plusz. Tehát kitért erre a tömegsport és sport dologra, aminek egy régi veszőparipája, és ez sokan vannak így. És ezt olyan, vannak, akik ezt olyan támadásnak élték meg a Bocuse-tor szervezői közül, amiket egyébként ugye a Magyar Gasztronómia Egyesület kapott meg, mi neveztük ki azokat az embereket, akik a Bocuse-tort szervezték, komoly állami támogatás jelent meg, és ezt érezhették zavarban, és voltak nyilván olyanok, akik azt mondták, hogy ennek a hátterében én állok, fogalmam nem volt, emlékszem, hogy gurmé fesztivál volt, és akkor jött oda két később kiváló tag, hogy ez felháborodottan, hogy én milyen cikket írtam. Mondom, nem írtam, milyen cikket írtam. Fogalmam sem volt arra, hogy az Új Péter egyáltalán írt. Jó napokkal ezelőtt megkérdezett engem a Zsidai Rojt, a Hamvas Zolit, és ebből kialakította a saját véleményt, és leírta. És akkor, hát, hogy ezt úgy vélték némelyek, nem tudom miért, hogy ennek a hátterében én állok, egyáltalán akkor mentem ki, és vettem meg a Népszabadságot, és olvastam el a cikket, amiben egyáltalán semmit nem találtam, olyasmit, ami az ő érdekeiket, vagy a Bocuse-tor érdekeit sértette volna, egyáltalán semmit. Telik-múlik az idő, az egyik közgyűlésen, ugye 12-en megjelentek a közgyűlésen, és bejelentették, felolvastak, Szél Tamás felolvasott egy szöveget, hogy nem tudunk és nem akarunk Molnár Tamással együtt.
Aki egy patronálta tulajdonképpen, igen, ezt mondtad, igen, igen, a rakott krumpli recept kapcsán, nem akarok itt
sok minden
hallgatók feje fölött itt, de...
A Tamás egy nagyon jó, nagyon koncentrált szakács, nagyon jó versenyző típus, egy rendkívül fegyelmezett, rendkívül következetes, koncentrált. Ő nagyon alkalmas volt a Bocuse-tor szereplésre is, meg az elsők között, azt hiszem a Kostesz volt az első, amelyik Michelin csillagot kapott Magyarországon, és a
Onyx rögtön utána.
Második, igen, ahol a...
És egyébként a ti értékelésetekben is így szerepelt, még a Piros Alexandrába is a Kostesz volt először, igen, a legmagasabb, igen. Tehát ez következetes volt.
Igen, 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 igen. Hát akkor még ez ilyen néhány étterem volt, aki ezt célozta, meg elérte egyáltalán az egy Michelin csillagos szintet, tehát most már jóval több van, meg van már.
Ez egy jó dolog.
Meg a két csillagos szint is.
Na és felálltak ezen a közgyűlésen, és beolvastak tulajdonképpen. Felolvastak, igen, és beolvastak.
Nem nagyon azóta se, illetve hát pontosabban néhány embernek az érdekét látom ebbe, akik rá tudták a főként a kapcsolatokra hivatkozva, és a kapcsolatokon keresztül, és valóban az állam rendkívül nagy vonalúan támogatja, hogyha ezt így lehetne mérni, hogy az egyfőre jutó legmagasabb támogatása, mire gondolok, talán mi kapjuk a legtöbb támogatást. Tehát olyanok, akik részt vettek a magyar csapat felkészülésében, és ismerik a viszonyokat, hogy franciák egy forint állami pénzt nem kapnak. Tehát ott azt mondják, hogy szerezd meg a szponzoraidat, elég nagy élelmiszeripari kiállításnak az egyik fontos eseményéről van szó, vagy tulajdonképpen ez a vonzerő, a csali, a kiállítás számára a verseny.
Ez egy reklám.
Igen.
Azt mondta, nem is amit közvetlenül akkor, de azért akkor sokan megkérdeztek, és tulajdonképpen egy nagyon, mondhatom azt, hogy magabiztos álláspontod volt, megyünk tovább, azt mondta. Ugye, hogy haladunk tovább. Arról kérdeznélek, nyilván így is gondoltad, és mentetek is tovább, tehát hogy ez így is volt, de hát azért nagy nevek, vagy fontos szereplők váltak akkor, hogy élted meg azt az időszakot, amikor jó, kívül azt mondtad, hogy megyünk tovább, mert a cél az ugyanaz, a gasztronómiának a jobbá segítése, de hát azért ez mindenképpen egy törés volt az MG-nek a megalapítása óta, vagy életében.
Mindenféleképpen törés volt, és nem... Szóval van egyfajta fal jelen pillanatban is a felek között, nincs mindennapi háború, meg üzengetés nincs, de egy fal az van.
De hogyha tehát, most, és ebben kár is, nem szerintem szétveszít, hogyha belemennénk, de hogyha felvázolnánk, hogy mik a célok egyik-másik esetben, azért azon, hogy nagyjából ugyanaz, tehát hogy inkább... Tehát mindenki a gasztronómiát akarja valamilyen módon jobbá tenni.
Hát igen.
Ki úgy?
Igen, én úgy gondolom, hogy mindazokat a fontos dolgokat, amit az Egyesület alapított Magyarországon, meg jelen pillanatban is folyamatban vagyunk, hogy ezt a bizonyos dolgokat hogy meghonosítsunk Magyarországon. Ez két dolog, pontosabban, hát több is, de két nagyon fontos dolog van, a Laber Rouge, a francia Laber Rouge intézménye.
Erről beszélhetünk, mesélj.
Ami az aranyszallag. Na most hát, hogy manipuláció, az ezen a területen az egyik legélénkebb és erősebb, nevezetesen az alapanyagok minősége. Miért és hogy jó? Hát Magyarországon is volt egy hosszú évtizedeken keresztül egy plecsni rendszer.
Kiváló áruk.
Kiváló áruk fóruma pontosan, aztán annak az utódja a kiváló magyar élelmiszer, ami mögött azt lehet mondani, hogy semmiféle kritérium rendszer nincs. Mit várunk el, mitől jó valami, jó esetben az élelmiszer biztonsági szempontokat betartják, és aki betartja,
hurrá.
Akkor legyen kiváló élelmiszer. Az aranyszallag az valami egész más, és itt muszáj megemlíteni a Laber Rouge intézményét, amelyik 60 éve működik, körülbelül 60-es években alapították meg a Laber Rouge intézményét. Ez az elsők, a Landi és Perigordi szárnyas tartók voltak, akik észlelték azt, hogy a tömegtermelés el fogja söpörni mindazt a tudást, mindazokat az értékeket, ami a hagyományos állattartásból és a hagyományos mezőgazdaságból fakadtak. Tehát most már lehet ma már úgy tekinteni, hogy az a különc és a bolond, aki az egyszerű, a normalitást képviseli. Tehát magyarul a csirkénél a legkönnyebb talán elmondani, tehát fontos az a genetika, a genetikája annak a csirkének, amit nevelnek, mert van olyan mi emberek tulajdonképpen nem is tudom, hogy erre a génmódosított szó lehet-e használni, vagy sem, ugye, mert a génmódosítottat az hivatalosan nem nagyon szeretjük, de jól lehet. Hát olyan csirkét állítottunk elő, amelyik 30-35 nap után eléri azt a súlyt, amit normális körülmények között, normális tartással nem érne el. Tehát meghatározott a genetika, hogy mi az a fajta, azt természetesen ugye ezeket sajnos francia génbankokból veszik azok, akik ilyen színvonalra kíváncsiak, mert a franciák törődtek azzal, hogy a régi fajtákat valamilyen módon karba tartani, hogy ne csak mint a bárd olyan legyen a melle, és galamb nagyságú csirkék, mert nálunk ebbe az állapotba kerültek a régi úgymond házi csirkék, hanem ezt karban tartották, lehet látni azért, felismerhetőek a régi csirkéknek a tulajdonok, a hosszú, vékonyabb comb, a nem túl duzzasztott, nem betegesen, természetellenesen felduzzasztott mell. A tartás feltételei, mennyi szabad terület, mekkora az ól, milyen világosság, milyen takarmányt kapnak, csak gabonát, aminek a 75%-a vagy csak növényi, aminek 75% a gabona kell legyen. Től a vágás és a forrázás, nem forrázzuk agyon, mint hogy a magyar piacokon is lemész, és látod, hogy házi csirke, és málik szét a bőre, mert úgy le van forrázva, hogy könnyű legyen kopasztani, hogy már gyakorlatilag tönkre van menve. Tehát ezt mindent, minden lépés tulajdonképpen szabályozva van, nem jó kifejezés a szabályozva, ezek önkéntes vállalások. Tehát elmélet...
Hát meg legjobb gyakorlat, nyilván a 100 évekről beszélünk.
Igen.
Tehát fontosan, kialakult gyakorlat.
Van egy kötelező minimum, amire még rá lehet tenni. Tehát van, aki nem 74 napos korában vágja a csirkét, hanem 100 napos korában. Tehát 100 napig, 3,5 hónapig tartja a kötelező 2,5 fölött. Még jobb takarmányt ad neki, még több gabonát, kevesebb kukoricát, szóját, amelyik mind ugye azért kell a csirkének a fejlődéséhez, de több olyan gabonát, árpát, lucernát, amik valóban a jó ízt és a lassú növekedést és a fajtának az igényeit szolgáló.
De hát ezzel eljutunk, egy nagyon magas minőséget írtál most le a csirkén keresztül, hogy eljutunk egy árazási kérdésig is. Nyilván, és ez egy kommunikációs műsor annak ellenére, hogy most azért alapvetően gasztronómiának szenteljük, de nyilván ezek a brendek, mint az aranyszalag is, az ugye abban segít, hogy ha te termelőként beleteszel ennyi energiát, ennyivel többet költesz a terméket, akkor kapsz egy olyan brendet, egy olyan márkát, amivel ezt el is tudod adni.
Igen. Hát ez volna jó, és hosszú ideig úgy is nézett ki, hogy idáig minden agrárminisztérium érdeklődött, és együttműködési szerződést írtunk alá, a gazdasági minisztériumban Varga Mihály írta alá, és az agrárminisztériummal is, hogy ezt meghonosítani Magyarországon. Ehhez kell az államnak a megjelenése, tehát az egész kontroll mechanizmust, az érzékszervi kontrollt, azt el tudják végezni a szakemberek, tehát szakácsok, szakkereskedők, nagyon fontos szempont tehát miért az nagy hűhó, hogyha nem jelenik meg a termék ízében, akkor felesleges az egész. Tehát egy nagyon fontos szempont az érzékszervi kóstolás, és a Laberúznál még a törvényben előírás is, hogy az átlag fogyasztó számára is világosan megkülönböztethető kell legyen a tömegterméktől, az átlagos tömegterméktől. Tehát itt egy rendkívüli minőségről van szó. Legyen az morzsa, mert itt ilyen is van, ugye idén kapott Magyarországon egy cég, aki rendkívüli gonddal és hosszan tanulmányozták a japán panko morzsa technológiát, hogy milyen gabonából, milyen péksüteményt süssenek, és azt hogyan szárítsák. Rendkívül a római parton vannak, a cég nemnek a neve nem jut eszembe, a zsemle, a hagyományos zsemle, a zsemle morzsára utaló.
Tehát mindenki megszállott ebben az ügyben? Aki aranyszalagot állít elő, az megszállott?
Az tulajdonképpen mind megszállott, igen. Tehát a beregi csirkétől a kereméri bárányig
Én nekem az a megélésem, de én fogyasztóként, vagy hát gasztró iránt érdeklődő fogyasztóként mondom, hogy viszonylag lassan kerülnek be termékek ebbe az aranyszalagba, tehát úgy minden évben olvasom egyet, kettőt.
Most éppen idén 4 volt, Most már azért van egy 40-50 összességében.
Tehát akkor 40-50. Türelem.
Pontosan, türelem, és ugye ez nem, néha szokták mondani, hogy aranyszallag díjas, nem díj. A díj azt megkapod, felakasztod otthon a faladra, bekeretezed, és az ott lóg. Te ilyen
békedíjas,
vagy Lenin díjas, vagy József Attila díjas, mindegy, hogy milyen. Ez nem, ez visszavonható, tehát hogyha nem, valaki nem felel meg, és ilyen már előfordult, valaki nem felel meg azoknak a feltételeknek, amit kívánalmaknak, amit tulajdonképpen ő maga állít magáról, ő maga tette saját maga kötelezettségévé a tartást minden pontját, akkor attól sajnos meg kell vonjuk. Ezért rettenetes sok munka egyébként ezeket évről évre ellenőrizni, hogy milyen színvonalon vannak, de azt, hogy hogy ennek az élelmiszer egészségügyi vizsgálatát, ez csak az állammal együttműködéssel tudnánk csinálni, mint ahogy Franciaországban is történik. Tehát a szakmai és civil szervezetek is az állam együttműködésével létre is hoztak, a franciák INAO-nak hívják, azt hiszem, ami a tanúsítványoknak a színvonalát és kritériumait vizsgálja. Ugye ennek az egésznek, ennek a végül is a hitelességnek, ezen a téren, ez a franciáknak nagyon sokat köszönhetünk, ugye az eredet védelem, tehát amikor egy régióhoz kötődő termék és technológia miért ebben a régióban egyedi és kiváló. Hasonló a földrajzi jelzés, amelyik valamilyen országban meghonosodott technológiát vagy termékre utal, és a harmadik, a legismertebb és a leghitelesebb a La Belle Rouge, amiről beszéltünk, az aranyszallag.
Tehát ez a fontos szó, amit mondta, hogy tanúsítva, ez egy minőségbiztosítás. Ezért nem díj.
Így van. Mi most jelen pillanatban azzal küzdünk, ennek nagyon szigorú feltételei vannak, de először a jogvédőhivatal, szellemi jogvédőhivatalhoz kell beadni. Ez egy hosszú, hosszú folyamat. Egyelőre ez olyan, mint hogy a szegény legények létrehoztak egy tulajdonképpen egy hiteles tanúsító rendszer, de ahhoz, hogy ez az Európai Uniónál pályázzanak, tehát a franciák nagyon komolyan támogattatják magukat az Európai Unióval. Most nemrégiben olvastam, már egy-két éve, hogy hát nem tudom, remélem, hogy jól emlékszem, és nem 7, de 7,5 millió euró is sok, 75 millió euróval támogatják az Európai Unió a La Belle Rouge jelöltek, a kandidánsoknak a terheit, a logisztikai és adminisztrációs terheit 75 millió euróval, amit még hozzáírták, hogy különösen kiemelten részesül ebből a támogatásból a teljes borjú szekció, tehát magyarul ilyen magyar borjút nem ismerünk, tehát ez a 100 nap, 90-100 napos csak tejet kapott. És
ugye nálunk ez a növendékmarha szokott néven futó dolog. Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Molnár B. Tamás, a Magyar Gasztronómiai Egyesület társalapítója és a Bűvös Szakács blog szerkesztője volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Tamással a beszélgetést az online podcast felületen, tehát akit mélyebben érdekelnek a csatározások és a tendenciák, érdekességek a gasztronómiai világából, az jöjjön velünk oda, mert ott még egy picit beszélgetünk erről, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.